Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található a már felolvasott szakaszban, a Királyok második könyve 18. fejezetének 14. versében eképpen. Akkor Ezékiás, Júda királya ezt az üzenetet küldte az asszír királyhoz Lákisba, vétkeztem. Amen. Kedves testvérek, ez már a harmadik ige hirdetés a gyönyörű ószövetségi király sorozatról, Ezékiás júdai királyról, amelyről a Királyok második könyvének 18., 19. és 20. fejezete ad híradás számos üzenettel. És ha nem is minden vasárnap, de ha az Úr megengedi, akkor azért folyamatosan szeretnénk ezt a három fejezetet idehozni a gyülekezet elé. Hadd emlékeztessem a testvéreket az első igehirdetésre, amellyel kezdődött Ezékiás király története, ahol egy gyönyörű dicséret kíséretében szólt a Szentíró Ezékiás júdai királyról. Nagyon jó volt hallani, hogy Isten így értékelte ennek a királynak az életét, szolgálatait, hogy Ezékiás király bízott az Úrban, ragaszkodott az Úrhoz, sőt, nem csak a szavaiban bízott az Úrban, hanem ez megmutatkozott a tetteiben is. Tehát Ezékiás úgy bízott az Úrban, hogy az Úr parancsai szerint élt, tehát gyümölcstermő életet élt. Az Istenbe vetett hitének látható jelei, gyümölcsei voltak, megtisztította a templomot, a templomi istentiszteletet a sokféle bálványtól, amelyekkel ma is tele van az életünk. És ahogy a proféták parancsolták, mindent az Úrtól várt, és nem emberi játszmákban, és nem külső hatalmak erejétől várta a megoldást és a szabadítást. Ezért így foglalta össze Ezékiás király életét Isten igéje, hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr mindenben, és alig volt hozzáfogható. Aki így bízott az Úrban, azt tette mindvégig, amit helyesnek lát az Úr, és a hitének valóban konkrét, látható gyümölcsei voltak. Olyan felüdítő, felemelő ezt olvasni, hogy a hit hősei között mindig voltak ilyen emberek, akikről az Úr és Isten igéje így nyilatkozott. És szinte könyörgésként fogalmazhatjuk meg, hogy Urunk Istenünk, adj nekünk is ilyen élő hitet, gyümölcstermő hitet, hogy egyre inkább a te utadon járhassunk, és amikor elmegyünk ebből a világból, akkor elmondhasd rólunk a te kegyelmedből, hogy végül is azt tettük, amit te helyesnek tartasz. Pedig Ezékiás király hitpróbáló időkben élt. És a szolgálatát olyan nehéz időszakban végezte, hogy az valóban próbára tette a hitét. Régóta figyelünk erre a szakaszra, mert a Biblia órákon is elővettük már, tehát nem akarom ismételni, de azért hadd hozzam ide azt a kortörténeti hátteret, hogy lássuk, hogy milyen hitpróbáló időkben próbált hívőként megállni Ezékiás király. Egy belső harc jellemezte az országot. Isten népének tagjai egymással hadban ártak, az északi országrész Izrael és a déli országrész Júda. Tehát Isten népe sem volt egységes, polgár háborúban álltak egymással, ez önmagában egy rettenetes helyzet, és így kellett irányítani a déli országrészt, Júdát. Miközben a külső támadás, az asszír birodalom támadása egyre inkább fenyegetett, és emlékszünk a két évszámra, ezzel Ézékiás királyt is be tudjuk határolni időben, hogy az asszírok először Krisztus előtt 722-ben elhurcolták az északi országrész tagjait fogságba, a városaikat bevették, a főváros Samáriát is elfoglalták, és közeledtek a déli országrész felé. Sőt, azt olvastuk, hogy olyannyira előre nyomultak, hogy már Júdában is, a déli országrészben is bevették az erősített városokat, és közeledtek Jeruzsálem felé, hogy bevegyék a fővárost, és Jeruzsálemtől délre, kb. 10 kilométerre egy Lákis nevű városban, hallhattuk az igéből, állították fel az asszírok a főhadiszállást. Ez történt Krisztus előtt 701-ben. Hát 722-ben már az északi országrészt elhurcolták, a délit majdnem teljesen elfoglalták, és Krisztus előtt 701-ben ott táboroztak Jeruzsálem alatt, hogy elfoglalják a fővárost, és ezzel Isten népét leradírozzák a térképről, és folytathassák a további hódító harcaikat. El tudjátok képzelni ezt a helyzetet? Ezt a szorult helyzetet? Tehát először az uralkodása során belül háborúság, polgárháború, miközben kívülről egy hatalmas birodalom veszélyezteti a rábízott városokat, a rábízott népet, Isten népét, azt az ügyet, amelyet Ezékiás király is képviselt. Ez egy nagyon nehéz helyzet. És valahol a hit mindig a terepen vizsgázik. A hétköznapokban, és különösképpen ilyen prés helyzetben, amit itt is leír Isten igéje. És arra most nem akarok kitérni, hogy Krisztus előtt 722 és 701 között persze az asszír uralkodók folyamatosan változtak, mert 722-ben még egy Szalmaneszer nevű asszír király uralkodott, őt váltott a második Szargon, aki már a déli ország rész egy részét foglalta el, és amikor Jeruzsálem alá vonultak, akkor hallhattuk az igéből, csak hogy értsük, egy Szanhérib nevű asszír király vezette ezt a hódítást. Igen, a hit a terepen vizsgázik, belső harc, külső kiszolgáltatottság és beszorítottság, és van egy legbelső probléma is, ahogy az énekben énekeljük, kívül harc, bennem félelem. Na, ez magyarázatra szorul, mert a Szentíró nem kronológiai sorrendben közli az eseményeket. Tudnélik, Ezékiás király történetének a 20. fejezetében olvassuk azt, hogy azokban a napokban Ezékiás király halálosan megbetegedett. És nem akarom elmondani majd, ha odaérünk, mert ez kizökkenteni az igehirdetés menetét, hogy pontosan bizonyítható, hogy azokban a napokban az pont akkor történt, hogy Ezékiás király halálos beteg lett, amikor Szanhérib megjelent Jeruzsálem tövében. Értitek? Tehát belső konfliktus, külső konfliktus, és egy halálos betegség. És lehet, hogy ez a szorított állapot betegítette meg. Úgyhogy lelkileg is tönkrement. Nem akart emberekkel beszélni. Félt. Befelé fordult. Kedélybeteg lett Ezékiás király. Milyen szorult helyzet a személyes életében, az Isten népe életében, a külső helyzetet figyelembe véve. És testvéreim, ez arra tanít bennünket, hogy tehát a dolgok azok nem egyszerűek. A dolgok azok rendkívül bonyolultak. Én magam is tapasztalom, hogy bármihez nyúlok, az bonyolult, azt árnyaltan kell nézni. Az ezer érdektől, részigazságtól vérzik, és szedik szét az emberek. Tehát könnyű kimondani dolgokat, meg definiálni helyzeteket, de a valóság, amelyben a hitben meg kell állni, az rendkívül bonyolult. És sokszor egészen nehéz, majdnem, hogy rettenetes. Ugye, ezt nem cáfoljátok. Mert akkor szerintem mi emberként homokba dugjuk a fejünket, hogy nem ilyen világban kell megállnunk. Dehogy is nem. Tehát Ezékiás egy olyan időszakban uralkodott, amikor nagyon komolyan tette Isten próbára hitét azokkal a körülményekkel, amelyeket az imént felsoroltam. És akkor itt jön egy lényegi üzenet, kedves testvéreim, hogy az elején olyan szépen elmondta a Szentíró, hogy bízott az Úrban, a szerint cselekedett, mindent helyesen cselekedett. Nem volt hozzá hasonló, tehát tudjátok, ez a távoli fotó. És akkor elkezdünk fókuszálni Ezékiás hitére, a mi hitünkre akár, mint valakinek a távoli fotó után az arcára, és jön az egészen közeli felvétel, és kiderül, hogy itt ráncok vannak, itt ragya van, pattanás van, hogy hát mégsem olyan szép az összkép. Ha közelebbről megnézzük, és a Szentíró ezt leírja, hogy amikor Isten Ezékiás hitét próbára tette, akkor bizony egy nagyon komoly mélypontot élt át Ezékiás király hite. És olyan jó, hogy ezt elmondja a Biblia, hogy nem kertel. Mi volt ez a mélypont? Ézsaiás prófétától erről is lesz majd szó később. Azt a figyelmeztetést kapta Ezékiás király, hogy ne bízz csak az Úrban. Ebben a nehéz helyzetben különösképpen. Légy türelmes! A nagyhatalmak be fognak csapni. Hát ez a küldetésed. Elsőrenden az Úrban bízni, jó türelemmel lenni, és megadással várni az Úr szabadítására, mert ti maradjatok veszteg, az Úr pedig harcol értetek. És Ezékiás a belső, a külső nyomás, és a betegsége miatt összeomlott, és egyszer csak elgyengült, és a hite elkezdett a hullámvölgy felé, mint a hullámvasút száguldani. Mi történt? Annyira elgyengült ebben a helyzetben, de a jó szándék ott volt benne, hogy szerette volna a népét védeni, legalább Jeruzsálemet megvédeni, a fővárost megvédeni. A népének a nagy része ott élt, legalább a főváros ne vesszen el. Ezért mégiscsak szövetséget kötött Egyiptommal, és még Egyiptom szövetségeseivel, Főniciával, Filiszteával, és nem az Úrban bízott, mert pont ez volt az Úr kérése, hogy ne a külső nagyhatalmakban. Ne emberi praktikákban bízzál. Ilyen nehéz helyzetben különösképpen becsapnak, úgyse fognak segíteni. És részese lett egy asszír elleni szövetségnek, erre az asszírok úgy bedurvultak, hogy elindultak teljes erőből, ugye ilyenkor jön a bosszú, hát ismerjük, a világ nem változott semmit, és még erősebben elkezdték támadni a déli ország részt. Szétverték a szövetségeseket, Egyiptomot lejjebb szorították, legyőzték Főniciát és Filiszteát, és teljes egészében körbevették Jeruzsálemet. És ekkor Ezékiás megért. És azt mondja az asszír királynak, Szanhéribnek, megrendítő, vétkeztem. Nem az Úrnak mondja, az asszír királynak mondja, vétkeztem. Kérj, amit akarsz, csak vonulj vissza. Hogy mi megmaradjunk. Ott van ebben a féltő szeretet azok iránt, akiket az Isten rábízott. És ki is adja a sarcot, a Szíria királya, ezt hadd mondjam el, hogy értsük, 300 talentum ezüstöt, és 30 talentum aranyat kér. 300 talentum ezüst, az 10 tonna ezüst. És lefordítva az arany mennyiségét, 1 tonna aranyról van szó. Felfoghatatlan mennyiség. És akkor hívja a tanácsadóit, és a saját vagyonát, a palotájában lévő kincseket, a kormányzati kincstárat kiüríti, sőt, ami legdöbbenetesebb, bemegy a templomba, odaadja a templom szent ezüst és aranykincseit, sőt, még az ajtókról az arany zsanért is leveszi, csak hogy Asszíria királya félrevonuljon. Amikor az ember odaad mindent, amikor az ember odaadja a legdrágábbat is, mert annyira megijed, mert nem tudja kezelni a helyzetet, és közben csökken, gyengül a hite. Értélek, kétszer is szerepel ez a kifejezés, hogy odaadta a legszentebbet, a legdrágábbat. Mint Sámson történetében egy szerelemért odaad Sámson mindent. Szinte ugyanaz. Itt talán még súlyosabb. Most akkor miről van szó, hogyha közelebb visszük Ezékiás hitéről készült fotónak a fókuszát, akkor ezt látjuk, hogy azért mégsem volt olyan tökéletes ez a hit, hogy a hit próbájában nem állt meg, hogy nem tud türelmes lenni, hogy összeroppant, hogy nem tudott várni az Úr szabadítására, hogy nem tudott veszteg lenni, pedig hát beigazolódott, hát azt hiszitek, majd olvassuk tovább, Asszíria megállt, megkapta a kincseket, de hogy állt meg, ugyan kitartja be az ígéreteit a mai világban, a világban. Csak az Úr segített, hát hiába akarjuk mi, a legnehezebb helyzetekben különösképpen, mert ott esünk igazán kétségbe, emberi erővel, bölcsességgel, pótcselekvéssel, okoskodással, konfliktusokkal, játszmákkal megoldani a helyzetet, valójában lehetetlen. És mi a megoldás? Hát az a megoldás, amit elhangzik csak az asszír király felé sajnálatosan, de később Ezékiás király életében elhangzik az Úr felé. És ez a megoldás, hogy vétkeztem, Uram. Bocsáss meg, hogy gyenge voltam. Bocsáss meg, hogy nem jól ítéltem meg a helyzetet. Bocsáss meg, hogy féltem. Bocsáss meg, hogy hamis szeretettel próbáltam védeni a rám bizottakat, és közben mindent feladtam. Bocsáss meg, hogy nem benned bíztam, első renden vétkeztem, Uram. Ahogy az 51. Zsoltárban Dávid vallja meg ugyanezt. Igazad van, ha szólsz, Uram, és jogos az ítéleted. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. És akkor megtörténik az a csoda, hogy a hit mélypontjáról Ezékiás király hite elkezd újból emelkedni, és egy magasabb, érettebb szinten folytathatja hitével a szolgálatot. Remélem nem volt bonyolult ez a gondolatmenet, de mindjárt aktualizálom. A mi hitünkkel mi a helyzet? Mert mondhatnak a mi hitünkről nagyon széteket. Na de mi a helyzet a valóságban? Mi a helyzet a terepen? Mi a helyzet a gyülekezetekben, az egyházban? A világról nem is beszélve. Hogy állunk meg a hitben? Hányszor bukunk el? Hányszor nem méltó módon viselkedünk? Persze, hivatkozhatnánk arról, hogy úgy összejöttek a dolgok. Tehát értitek, a mi hitünk hogy áll? Mindjárt mondom az evangéliumot, de hogy erre a kérdésre még aktuálisabban tudjunk válaszolni, akkor felteszek három kérdést. Aki tud velem jönni, és érti, miről van szó, nagyon megköszönöm. Aki nem, az meg nyugodtan pihenjen egy picit. Tehát ez a három kérdés. Hol van a határ a békességet kereső kompromisszumok, illetve diplomácia és a hit között? Amikor a kompromisszumokkal, a diplomáciával, akár valami jóra hivatkozva, az ember elengedi a hitét. Milyen a mi hitünk? A második kérdés, hogy meddig lehet felvállalni a felelős vezetést, amely megbetegít egy idő után. Ez történt Ezékiással. Na most felelős vezetésről van szó. Tudjátok, a felelős vezetés az látszik valakinek az arcán, hogy komolyan veszi azokat, akiket az Úr rábízott. Ezékiás ilyen volt. Bele is betegedett, majdnem el is bukott. Meddig lehet a felelős vezetést felvállalni, akár addig is, hogy belehalunk, hogy belebetegszünk. Bocsánat a személyes példája, nekem is mondják, hogy mondjál nemet. Nem kell mindenkit fogadni. De hát kopogtat egy ember, meg még egy ember, nincs idő, hogy segítséget kér. Hagyjad, vegyed könnyebben, rázd le, ne foglalkozz vele. Értitek a problémát, hogy a felelős vezetést fel lehet vállalni akár úgy, hogy én feláldozom magam? És eljutott a hívő ember is odáig, mint Illés, paralel Ezékiással. Azt mondta Illés, hogy Uram, elfáradtam. Vedd el az életemet, nem akarom tovább csinálni. Ezt egyszer egy német politikus úgy fogalmazta meg, régen volt már 70-es évek, lemondásában ez szerepelt vastag nagy betűkkel a frankfurti újságban, hogy fáradtság és undor. Fáradtság és undor. Hogy el lehet idáig jutni? Most Willy Brandt csak egy példa, de Illésre koncentráljunk, aki egy hívő ember volt. És gondoljuk tovább. Tehát a mi hitünk hogy áll? És kedves testvéreim, akkor itt mondom az evangéliumot. Hát azzal kezdtük, hogy Ezékiást, akinek komoly hitmély pontjai voltak, mégis így értékeli az Isten. Ez egy kegyelmi látás, hogy hát ő bízott az Úrban, és mindent jól tett, és konkrét gyümölcsei voltak az ő életének, az ő hitének, és az Úr útján járt, és nem volt hozzáfogható. Amikor látjuk, hogy azért, ha közelre viszik az optikát, akkor ez nem olyan egyszerű. Mert Bart mondja, hogy ebben a világban a hitünk az egy hullámvasút. És vannak mélypontok is, és ezt nem tagadhatjuk le, mert akkor képmutató farizeusok leszünk. De ez a mélypont a hithez hozzátartozik, a hit fejlődéséhez. És tudjuk, hogy az ő szeretetétől senki semmi el nem választhat bennünket, hogy ő a mélyponton is tart bennünket, és elkezd bennünket felemelni, és a bűnbánatot is kimunkálja bennünk, és egyre magasabb, érettebb, komolyabb szinten tisztul fel a mi hitünk. Ahogy a heidelbergi K.T. mondja, hogy aztán eljutunk egyre inkább odáig a lélek által, hogy szív szerint csak is az Úrnak éljünk, ő benne bízzunk, erre adjunk példát, és biztassunk másokat is. Mert az ő szeretetétől, az Úr szeretetétől senki semmi el nem választott bennünket. Csak azt el ne felejtsük behallani. A szuperkeresztjének se, hogy igen, vannak mélypontok, de ott is az Úr kezében vagyunk, és ő felemel. És az Úr kegyelmének a csodája mégiscsak az, hogy ezen a hullámvasúton haladva megérkezünk ő hozzá, és rólunk is elmondja az Úr. Bíztunk az Úrban, gyümölcsöt termő módon, helyesen éltünk, és nem volt hozzánk hasonló. Hát Jézus Krisztusban ez a kegyelem. Nekem ez ad erőt a mélységekben is, hogy nem estünk ki a kegyelemből. Hát áldott adventi időt kívánok, kedves testvéreim, az Úr adja nekünk Ezékiás hitét a legnehezebb helyzetben is. Amen.